Sziasztok, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a Grindex.hu újságírója. Ezen a héten pedig megint egy izgalmas témával érkezünk, ugyanis a költöző madarakról lesz szó. A mai vendégem pedig ennek megfelelően Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. De még mielőtt belevágnánk, beszéljünk egy kicsit hát a Madártani Egyesületről. Miért jött létre, mi a célja az egyesületnek, és hát köszöntelek itt a stúdióban.
Üdvözöllek téged is, a hallgatókat is, köszönöm, hogy itt lehetek. Ugye a Madártani Egyesület 1974-ben alakult, január 6-án a Fővárosi Állatkert Barlang moziában volt az alakuló ülés, úgyhogy a gőzerővel készülünk az MME 50-re. Tehát nem sokára megint nyitjuk az ünnepi évünket. Magyarország nagyon speciális helyzetben van, mert nem úgy van, hogy a Madártani Egyesület 74-ben megalakult a nullára, hiszen Magyarországon az 1800-as évek utolsó éveiben megalakult a Magyar Királyi Ornitológiai Intézet, a későbbi Madártani Intézet. A 70-es évekre a Madártani Intézet tevékenysége az elmúlt, hát jóval több mint 50 évhez képest úgy lecsengőbe volt, változott a gazdasági, politikai környezet, tehát nagyon nagy szükség volt egy megújulásra, de amikor 74-ben megalakult a Madártani Egyesület, akkor már mögöttünk volt az a hihetetlen múlt, hiszen Madártani Intézet, Magyar Királyi Ornitológiai Központ világviszonylatban is élenjáró módon, ugye ez egy állami szerv volt. És a világon harmadikként 1908-ban Magyarországon is elindult a madárgyűrűzés. Ugye egy dán tanár Mortensen találta fel a módszert, vagy ki a módszert, 1899-ben. A dánok és a németek után Magyarország jött, talán együtt az Amerikai Egyesült Államokkal. Tehát ugye, amikor a Madár Egyesület megalakult, akkor már itt Magyarországon igen-igen régóta, jóval több mint 50 éve zajlott a madárgyűrűzés, ezt többek között a Madártani Egyesület vitte tovább, és hát akkor, amikor megalakultunk, akkor még nagyon fiatal volt, ugye egy nemzeti parkunk volt, a Hortobágy, és az ezt követő összes nemzeti park megszületésénél, a előkészítő munkáknál a Madártani Egyesület munkatársai már ott voltak, tehát alapvetően a fokozottan védett, kritikusan veszélyeztetett fajokra koncentráltunk, egyrészt ugye ezek a kerecsensólyom, parlagi sas, túzok, most mondtam néhányat, ezen kívül folytattuk a sok évtizedre megkezdett madárgyűrűzési munkát, elkezdtünk foglalkozni olyan lakossági fajokkal, mint mondjuk a fehér gólya, hiszen ebben az időszakban futott föl a fehér gólyának. Már ekkor is a lakott területen fészkelt hosszú-hosszú évtizedek óta, csak ekkor költöztek át az elektromos oszlop hálózatra, vagy elektromos hálózatra, mert hogy ekkora épült ki magyarországosan annyira, hogy már a kéményekről, tetőgerincekről át tudott váltani, és akkor ugye volt a szemléletformás. Tehát alapvetően ezek azok az alappillérek, amik azóta is tartanak, csak még egy csomó dolgot be kellett szipkáznunk.
Igen, hát jó, hogy említetted a lakosságot, mert hogy azért a Madártani Egyesületnek, amennyire én követem a munkátokat, nagyon fontos feladata az, hogy valóban ez a szemléletformálás, meg a lakosság felé nyitni, minél több emberrel megismertetni azokat a módszereket, amivel tudnak hát jobban vigyázni, vagy védelmet nyújtani a madaraknak. Most éppen a madáritatós cikketeket olvastam, hogy hogyan lehet házilag egyébként elkészíteni olyan madáritatót, vagy madárfürdőhelyet, amit aztán minden évszakban tudnak tulajdonképpen használni a madarak. És ha jól gondolom, akkor egy picit ennek a szemléletformálásnak, vagy ismeretterjesztésnek a szolgálatára jött létre az Év Madara program is nálatok.
Igen, 79-ben indult el az Év Madara program. Év madarának lenni alapvetően nem jó, egy szívás. Kicsit olyan, mint a Darwin-díj. Ugye gondolom a kedves hallgatók, hogy sokan tudják, a Darwin-díj minden évben odaítélik, ez nem egy hivatalos díj, aki abban az évben általában legostobább módon halta meg magát. És ugye ez egy kommunikációs eszköz, hogy az év madarának kinevezett faj vagy csoport kapcsán beszéljünk, egyrészt ismert terjesztés, hogy megismertessük a lakossággal az adott madarat, madárcsoportot, azóta már több állatfaj is felkerült a palettánkra, és másrészt pedig ezeken az állatokon keresztül tudjunk beszélni a vonatkozó természetvédelmi problémákról. Tehát ezért mondom, hogy általában nem nagyon jó dolog évmadarának lenni, mert mondjuk az esetek jóval több mint 95%-ában valamilyen probléma, közepesen súlyos vagy nagyon súlyos problémára kell felhívni így a figyelmet. Aztán vannak örömteli kivételek, amikor visszatekintve sikeres, eredményes összefoglalóként tudunk egy-egy fajjal foglalkoztatni. Néhány éve volt mondjuk a vándorsólyom az év madara, azért, mert abban az évben ahhoz képest 20 éve települt vissza Magyarországra ez a faj, ami majdnem szinte teljesen kipusztult egész Európából. Itt elsősorban bizonyos növényvédőszer, például a DDT-nek a széleskörű alkalmazása miatt, és hát gyakorlatilag egész Európában a fokozott természetvédelmi intézkedések, például a DDT betiltása, amit 65-ben a világon elsőként Magyarországon tiltották be, ennek a hatására annyira megerősödhetett ez a faj, hogy vissza tudott települni Magyarországra.
Hát akkor most már megtudtuk, hogy a Madártan Egyesület honnan ered, és hallottunk az év madara programról is, de akkor a szünet után megnézzük, hogy mit érdemes tudnunk a költöző madarakról, mert ugye az évnek ebben a szakában azért viszonylag sokkal találkozhatunk, vagy éppen nem, ez majd ugye ki fog derülni, de maradjatok velünk, mert a szünet után jövünk vissza, itt a Petőfi Rádión, a Grindex.hu fenntartósági műsorával. Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión, a mai vendégem pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, és hát itt az első blogban megbeszéltük, hogy mit kell tudni az MMR-ről, és mit jelent az év madara program, miért fontos. Most viszont rátérnék a mai adásnak a fő témájára, a költöző madarakra, mégpedig arra, hogy ugye itt augusztus közepe táján, hát most már lehet észlelni, hogy egy kicsit kevesebb madarat látunk, és hogy bennem az merül fel, hogy ez vajon azért van, mert már elköltöztek, vagy nagyon készülnek a költözésre, vagy ennek mi lehet az oka?
Nagyon érdekes, mert augusztusban van a legtöbb madár Magyarországon talán, hiszen ekkora a második fióka generáció, második fészekalj fióka is alapvetően felnövekednek. Pont a fióka mentés kapcsán van egy táblázatunk, ott összeállítottam a lakott területen is előforduló 45 leggyakoribb madárfajnak a minimum, átlagos vagy középbecsülés, illetve a maximum fióka számát, tehát körülbelül ennek a 45 madárfajnak az idei évben olyan 118 millió fiókája lesz. És akkor ehhez jön még az a 14-15 millió pár, tehát mondjuk 30 millió felnőtt egyet, tehát itt beszélünk összességében olyan 140-150 millió madárról. Ezeknek csak egy része vonuló, tehát Magyarországon 424 madárfajt figyeltek meg, ebből 261 néhány fészkelő, és sok vonul, részlegesen vonul, de sok hozzánk is érkezik. Tehát ha mondjuk a magyarországi fészkelő állományt nézzük, akkor augusztusban van a legtöbb. Mert egyébként még nem nagyon mentek el, csak elhallgattak, mert hogy készülnek a telelésre, a vonulók készülnek a vonulásra, a szülők végre pihennek, ugye nincs fiókaeresékkérő hang, nincs nászének, ott van körülöttünk ez a hihetetlen mennyiségű madár, csak némán csendben teszik a dolgokat a bokrok között, ugye nagyon sok, főleg a fiatalok elkezdenek ilyen kóborló mozgást végezni, kimennek a települési állományok mondjuk a külterületekre, és inkább ott vannak, de alapvetően itt vannak még velünk, csak nagyon csendben vannak, tehát olyan, mint mondjuk az albino vakond invázió, lehet, hogy van, csak nem látjuk.
Tehát akkor a laikus megfigyelésem helytálló abban a tekintetben, hogy valóban kevésbé aktívak most a madarak, csak éppenséggel jóval többen vannak, mint ahogy én azt gondolom.
Nincs kevesebb madár, csak kevésbé észrevehetőek. Illetve mondjuk a települési koncentráció áttevődik inkább a külterületekre, nyilván a külterületnek a területének a nagysága jóval nagyobb, tehát sokkal kevésbé lesznek koncentráltak. Ugye augusztusban azért a madárvonulásnak még nagyon az elején tartunk, bár ugye ez nagyon bonyolult kérdés, mert Magyarországon a madárvonulás 12 hónapon keresztül tart.
Akkor egy picit nézzük meg azt, hogy miért van erre szükség, mert most az elmúlt időszakban sokat olvastam mondjuk olyan gólyákról, akik már nem indulnak útnak, pedig hát a gólyáról köztudott, hogy költöző madár, de hogy egyre többen vannak, akik itt maradnak. De most nem is feltétlenül a gólyákról beszélve, csak hogyha ő meg tudja tenni, hogy itt marad, akkor miért van egyáltalán szükség a madaraknak a költözésre? Nem bírnak a hideget, vagy mi az oka ennek?
A madarak nagyon jól bírják a hideget, még jobban bírják a meleget. Ugye a kb. 10 000 évvel ezelőtt ért véget a legutóbbi nagy, sok százezer évig tartó jégkorszak. Ebben az időszakban az északi félteke szárazföldjének jelentős része a madarak messze-messze túlnyomó számára nem volt alkalmas az életre. És amikor 10 000 évvel ezelőtt visszavonult a jég, akkor hatalmas belakható területek voltak. Afrikából Minden évben hihetetlen mennyiségű madár, elsősorban fiatal, indult el északra szerencsét próbálni. Ezek évszázadokon keresztül elpusztultak. És amikor 10 000 évvel ezelőtt elolvadt a jég, akkor egyre nagyobb arányban ugye ezek a próbálkozó egyedek életben maradtak. Elkezdtek tudni észak felé a szaporodó állományok terjeszkedni. Maradjunk a fehér gólyánál, nagy romantika, hogy akkor a fehér gólyáink, meg magyar madár. Gyakorlatilag a fehér gólya Magyarországon, illetve Európa középső északi részein, ezek afrikai madarak. Ezek nem magyar madarak, ezek olyan afrikai madarak, amik azt a trükköt alkalmazzák, hogy nem Afrikában versenyeznek a nagyon sok gólya, gólyához hasonló táplálékigényű, élőhelyigényű fajjal, hanem azt mondja, hogy én nem fogok itten versenyezni. Elmegyek északra, ott költök, és akkor visszajövök ide a hazámba. És ugye a ma elfogadott géncentrum elmélet szerint a madarak odavonulnak vissza, ahonnan az ősei elindultak, és ugyanazon az útvonalon. És akkor mindig vannak próbálkozó egyedek, azt mondják, hogy én nem vonulok el, és hogyha úgy tud alkalmazkodni, és életben marad, ez nagyon egyszerű ennek a szaporodási matematikája. Ha rossz döntést hozok, elpusztulok. Általában előbb elpusztulok, mint hogy fiókáim legyenek. Ha jó döntést hozok, olyan helyen maradok ott, ahol túl tudok élni, akkor tudok szaporodni, és ezt a fajta próbálkozó viselkedés, ezt a fajta helyben ott fészkelő magatartást, ezt át tudom örökíteni a fiókáimnak. Amit most a fehér gólyáknál tapasztalunk, hogy akkor itthon marad, ez egyébként töredék. Tehát ugye Magyarországon az idei évben kb. 4000-4100 gólyapár fészkelt, legyen mondjuk 4000, ugye ez 8000 madár, meg van átlagosan mindenkinek nem egész 3 fiókája, tehát itt ilyen 15000 gólyáról beszélünk most, ebből itthon marad 8, az semmi.
Hát elképesztő, amiket mondasz a költöző madarakról, meg erről az egész történetről, de akkor a szünet után beszéljünk még egy kicsit a költözésről, hogy hogy néz ki ez az út úgy igazából Európától Afrikáig, vagy ugye ki tudja, hogy hova, ezt is majd meglátjuk. Maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk a honlap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. Folytatjuk a honlap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégem Orbán Zoltán, az MME, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, és hát az előző blogban megnéztük, hogy mit lehet tudni a költöző madarakról, illetve hogy valóban helyes-e az a meglátásom, hogy jóval kevesebb a madár így augusztus második felében, és már tudjuk, hogy igazából nem kevesebbek, csak az aktivitásuk máshogy néz ki, sőt, jóval többen vannak, mint néhány hónappal akár korábban. Viszont itt van a klímaváltozás, és hát elég drasztikus folyamatok zajlanak már napjainkban is, és a közeljövőben meg ezek még drasztikusabbak lehetnek. És hát ennek kapcsán felmerül, hogy az, hogy én most úgy észlelem, hogy kevesebb a madár, az lehet, hogy egy ponton a valósággal fog válni. Tehát, hogy nem tudnak majd úgy adaptálódni a madarak a megváltozott körülményekhez, amelyek ránk várnak.
Ha megnézzük Európában, mondjuk Nyugat-Európában, az agrártáj madárállományának a 61-2%-a kihalt. Tehát 1980 óta. Magyarországon ez a szám most olyan 30% környékén van. Csak hát ugye Nyugat-Európában 70 év alatt pusztult el ez a 60%, Magyarországon meg kevesebb, mint 20 év alatt.
De nálunk arányaiban kevesebb az agrártáj, vagy ennek?
Nem, azért, mert hogy a nagyüzemi mezőgazdasággal van probléma, az ipari hatékonyságúval. Az emberi tevékenység, és ezen belül is a legkiterjedtebb agrárium felszámolja az élőhelyeket. Ugye, ahogy te is felvetetted, az van a közgondolkodásban, hogy az emberi civilizációra klímaváltozás jelenti a legnagyobb veszélyt. Na most akkor mindenki kapaszkodjon meg. Képzeljük el, hogy állunk az étkező asztalunk mellett. A civilizációnk megmaradásának a szintje az a térdünk magasságában van. Az asztallap, ahogy állunk, az étkező asztalunk alapja, az valahol ott van a csípőnknél, tehát az látszik, hogy a klímaváltozás már jelentős, alapvető fenyegetést jelent a fenntartható civilizációnkra. De ez csak a klímaváltozás. Hogyha az élőhelyek elpusztítását és a fajok kihalását tekintjük, akkor annak a szintje nem az asztallap, hanem a fölöttünk lévő emeletnek a plafonja. Hú. Több nagyságrenddel nagyobb civilizációs kockázatot jelent számunkra az élőhelyek eltűnése, a fajok kihalása, de ez a kettő nem könnyíthető egymástól, hiszen ezek már egymást is erősítik.
Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kibocsátás csökkentés fontossága, és hogy mennyivel kellene csökkenteni, akkor valójában, amellett, hogy ez nagyon fontos, kihagyjuk azt a részt, hogy igazából azokat az élőhelyeket, amelyek még megvannak, azokat kellene megvédenünk, illetve kiterjesztenünk őket, mert hogy ennek még sokkal nagyobb a szerepe annál, mint hogy mennyit pöfögünk.
Igen, tehát ugye a közgondolkodás azt, hogy oké, kipöfögjük ezt a rengeteg mondjuk széndioxid, akkor melegszik a klímánk, de ez ennél sokkal bonyolultabb. Tehát nem arról van szó, hogy sokkal többet fogunk izzadni, és korábban kell bekapcsolni a klímát, hanem arról, hogy például a széndioxid bekerül a tengervízbe, szénsavvá alakul, savasítja a tengereket. A teljes tengeri ökoszisztéma kerül veszélybe. Én azt szoktam mondani a riportokban, hogy képzeljünk el egy földön kívüli kutatócsoportot, aki a láthatatlan űrhajójával figyeli a földet. És azt látják, hogy az uralkodó faj a földön az ember. A mi specialitásunk nem az, hogy gyorsak vagyunk, erősek vagyunk, lézerszemünk van, hanem hogy tudunk gondolkodni. És akkor azt tapasztalja ez a idegen lény tudós csoport, hogy itt van egy gondolkodni képes, logikus lény, ami tönkre teszi a környezetét, saját magát. De nem azért, mert ennyire ostobák vagyunk, hanem mert ebbe belekényszerültünk. Két ok van. Egyrészt a mai ember, az egész világot figyelembe véve, a mai emberiség messze több mint 50%-a eltávolodott a természettől. Nincs élelemtermelő gazdálkodás. Tehát a mai modern embernek fogalma sincs arról, hogy hogyan működik a természet. A cinege, az eső, a nem tudom micsoda. Plusz az életünk mind jelentősebb része zajlik a virtuális térben, ahol semmilyen szabály nem érvényesül, a biológia se például, mert meghalunk a játékba, akárhányszor újraindulunk. Nem tudjuk, hogy hogyan működik a természet, és most nem, hogy kettő, most négy végtaggal kéne a valóság talaján állnunk, holott mi fölötte lebegünk valami 10-20-30 centivel vagy méterrel. Nagyon-nagyon nehéz így változást elérni, tehát ezért nagyon fontos ezekről a végtelenül kellemetlen, lélekölő dolgokról beszélni.
No, hát egy kicsit elkalandoztunk a költöző madarak témájától, de az utolsó blogban még mindenképpen beszéljünk majd arról, hogy... Hát mit tudunk mi tenni azért, hogy a madaraink jobb létben és minél többen legyenek velünk? Úgyhogy maradjatok velünk, most elmenjünk egy rövid szünetre, de hamarosan folytatjuk a honlap után a grindex.hu fenntarthatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. Sziasztok, folytatjuk a honlap után a grindex.hu fenntarthatósági műsorát itt a Petőfi Rádión, a mai vendégem pedig Orbán Zoltán, az MME, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, és hát itt már áttekintettük, hogy mit érdemes tudni a Madártani Egyesületről, a költöző madarakról beszéltünk, illetve arról, hogy mekkora problémát jelent számukra, és egyébként számunkra emberek számára is a felmelegedés, vagy a klímaváltozás. Viszont akkor most így a végén nézzük meg egy picit azt, hogy a mindennapok mit tudunk tenni azért, hogy a madaraink hát nagyobb biztonságban legyenek, vagy hogy kevésbé legyenek kitéve például azoknak a változásoknak, amelyek akár a klímaváltozás által érintik őket.
A mindennapi életünk során a körülöttünk élő madarak, amiket alapvetően ismerünk, és a leggyakrabban találkozunk velük, ezek tartoznak azon kevés élőlény közé, akiknek az állományai stabil vagy növekvő tendenciát mutatnak. Mert hogy ezek a madarak a mai szélsőségesen átalakított civilizációs környezethez tudtak ilyen mértékben alkalmazkodni. Nincs sok fajról szó, mondjuk néhány tíz fajról.
Azt mondhatjuk, hogy a körülöttünk élő, közelünkben élő madarakra igazából nem is nagyon kell odafigyelnünk, mert ők megvannak nélkülünk, akikre viszont oda kéne figyelnünk, azokra meg nem tudunk hatással lenni?
Igen, közvetlenül. Ez a nehéz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy tehát a települési madárvédelem eszköz készlete, itató, téli madáretetés, mesterséges odók, egyéb ilyen eszközök, ugye ezeket a leggyakoribb, alapvetően bajban nem lévő madarakat segítik, ezért a települési madárvédelem elsősorban az emberekről szól, a gyönyörködtetésükről, a szemléletformálásukról, az érzékenyítésükről. Ez is az egyik nagy veszélye, mivel ugye a lakosság alapvetően laikusokból áll, tehát nem ökológus professzorokból állunk, szerencsére, meg kell ez a változatosság. Tehát alapvetően ezek az emberek azt gondolják, hogy halljuk ezt a sok problémát, de hát hogyan? Hát kimegyek, kirakom az etetőt, ott van a fekete rigó, meg ott van a széncinege, vagy ott költ megint az odumban megint a széncinege, az itatómon is nagyon madár mozgás, de alapvetően 4, 5, 6, 8, 10 fajról van szó, miközben magyar táj üresedik ki, nyugat-európai táj üresedik ki. Hogy mit tudunk tenni, itt alapvetően az életmódunkon kell változtatni. Tehát oda kell hatnunk a mindennapi döntéseinket, tehát amikor bemegyek vásárolni például élelmiszert, hogy mit emelek le. Rendkívül fontos lenne a túlélésünk szempontjából, civilizációs túlélésünk szempontjából az úgynevezett local food. Hogy az asztalomra kerülő élelmiszer minél nagyobb aránya, tehát 70-80%-a mondjuk 50 kilométeren belülről jöjjön. Ehhez mire van szükség? Az egyes ember tudatosságára, és itt nagyon pozitív példákat tudok mondani a Madár Egyesület munkája kapcsán. Tehát amikor 2010-ben a fecskék voltak az év madarai, meg kiderült, hogy 2000 és 2010 között a magyarországi fecskeállomány 60%-a kihalt. És akkor tudtuk, hogy, a pusztulás egyik Nyugat-Európában nem jelentkező oka a fecskefészkek tömeges leverése volt. És 2010 óta folytatunk a média segítségével lakossági kampányt, és ma azt merem mondani, hogy a fecskefészek leverések minimum 80%-kal csökkentek. És van néhány ilyen kampányunk, és nagyon érdekes, hogy amikor 11 néhány évvel ezelőtt én ezt az egészet így elkezdtem vinni szóvőként, akkor mondjuk 10 betelefonáló esetében, amikor elmondtam, hogy azt kéne tenni, hogy tájékoztatni a hatóságokat, bejelentést tenni, a 10-ből több mint 9 ember azt mondta, hogy semmi értelme nincs, mert nem történik semmi. 11 néhány év elteltével, látva az eredményeket, ma 10 betelefonálóból majdnem 10 azt mondja, hogy oké, köszi, ezt megcsinálom. Tehát mit lehet tenni? Nekünk mondjuk Madárt Egyesületnek az a szeretünk, hogy ismerteket, tudást adjunk az embereknek fogyasztható módon, és hogy az egyes ember szintjére, a hallgatók szintjére levetítve ez mit jelent. A szószoros és átvitt értelmében fel kell állnunk a kényelmes karosszékünkből, és igazi állampolgárrá kell válnunk, aki tudatos. Tehát tájékozódjunk, mi járjunk utána a dolgoknak, olvassunk utána, a világ minden tudása ott van a zsebünkben az okostelefonunkon, és akkor utána civil társadalmi kezdeményezéssel tudjuk segíteni a döntéshozókat. Ezt tudjuk megtenni. Ez alapvetően a munkánk. Azt is el szoktam mondani, hogy amikor mi aggódunk a fecskékért, mert hallottunk majd, most megint jönnek ezek a madarász nem normálisak, mert szomorúak, mert nem látnak annyi madarat, szó nincs erről. Tehát amikor én a madarakért látszom aggódni, akkor én alapvetően az emberekért aggódom. Csak ha száraz tényeket vagy adatokat mondok, akkor az emberek azt mondják, hagyjál már élni. Tehát azért emlegetjük mi a fecskét, a fehér gólyát, stb., mert ezt az emberek ismerik, kedvelik, és ha így megy át az üzenet, és így kezdenek el odafigyelni az emberek, akkor ennek van értelme, és a másik dolog, hogy miért kell sokat beszélni, mert a jó szándék nem elég. Két irány van, azt mondjuk, hogy vannak a problémák, nem foglalkozunk vele, azt meg valaki más megoldja, én még nem találkoztam valaki Bélával, vagy pedig azt mondjuk, hogy oké, itt van a probléma, beszéljünk, mi a gond, és hogy mit lehet tenni. Ez a mi munkánk, erről beszélünk, és hogyha valaki szeretne nagyon részletesen elmélyedni ezekbe, akkor javaslom, hogy látogasson a Madár Egyesület honlapjára az MME, marton-marton-elemér.hu-ra, mert ott elképesztő mennyiségű információ és cselekvés segítő tanács található meg.
Hát ezt alá tudom támasztani, én is rendszeresen látogatom az MME honlapját, mert tényleg nagyon fontos, meg nagyon érdekes dolgok vannak ott. De hát akkor sok sikert kívánok nektek ehhez a munkához, és a hallgatókat meg arra buzdítom, hogy minél többen csatlakozzatok és tájékozódjatok. Köszönöm szépen Orbán Zoltánnak, az MME szóvivőjének, hogy itt volt velünk. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok itt a Petőfi Rádión, a holnap utánnal a grindex.hu fenntartatósági magazinjával. Jövő héten újra izgalmas témákkal érkezünk, és addig is olvassatok minket a grindex.hu, illetve kövessetek minket a közösségi média felületeinken. Sziasztok!